95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök annak, hogy eljöttek ismét hozzánk, mert kinyitjuk a slágerkult kapuját, és hát ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban azokkal az emberekkel beszélgetek, akik a kulturális életet formálják, és azokat a témákat veszük górcső alá, amit természetesen mindannyiunkat érint, és még érdekel is. Szúcsik Józsefet köszöntöm nagy szeretettel, aki már itt mosolyog a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy végre találkozunk. Nem, mint a találkoztunk volna az életben, de az éterben is mindenféle szempontból. Munkácsi díjas, érdemes művész is vagy, tulajdonképpen a magyar képzőművészek között az egyik legirányt mutatóbb alkotó művész. Aztán majd fel fogom sorolni az összes többit is, de hát ami miatt most beszélgetünk, az egy nagyon fontos apropó, mert hogy április 7-éig a Műcsarnokban van egy kiállítás a Varázslókertje címmel, úgyhogy ideje mindenkinek még észbe kapni, mert hát hogy működik ez ilyenkor, hogy ja, hát még van 7-éig, akkor ráérünk, nem érünk rá, meg kell nézni.
Rendszerint lekésünk bizonyos programokról.
Hát szoktam én is így, úgyhogy abszolút magamból indultam ki, tehát kedves hallgatóink, aki egyáltalán tényleg nyitott és érdekli, szerintem készüljön rá már akár holnap után, vagy a hétvégén. No, hát összegzés és visszatekintés?
Igen, ez egy fura dolog, mert ugye most töltöttem be a 65. születésnapomat, nagyon szépen köszönöm, és hát számomra is egy meglepetésszerű dolog volt, hogy pont, mintha erre ez lenne az aktualitása a kiállításnak, így állt össze ez a válogatás.
De közben meg nem volt ennyire tudatos?
Hát bennem annyira nem, de talán azok, akik ezt szervezték, vagy akik meghívtak erre, talán ez is motiválta őket, nem tudom. A lényeg az, hogy számomra is egy kitűnő lehetőség az, hogy szemlézzem azokat az alkotói évtizedeket, amelyeket én ilyen aktívan éltem meg. Gyakorlatilag 47 évvel ezelőtt készült az első olyan munka, ami ezen a kiállításon például szerepel. Persze akkor már 18 éves lehettem, 17-18 év, így valahogy, amikor ez készült, de azért nagyon érdekes látni, hogy onnantól kezdve mi minden változott bennem, és körülöttem
hát a világban. Ezt gondolom neked az alkotónak is egy nagyon komoly lélektani folyamat, látni a változást. Érdekel is egyébként ennek a lélektana benned. De az, hogy a Műcsarnokban bárki megnézheti most a te fejlődés történetedet, azért az megint egy különlegesség ilyen szempontból. No, de hogy van ez az alkotó embernél? Nálad egyébként erre vagyok kíváncsi, hogy megcsinált 16-17, max. 18 évesen ezt a bizonyos művet, és ezt ugye már nem tudod változtatni.
Nem.
De van ilyen benned?
De az tetszik nagyon, hogy vannak olyan lezárt ügyeim, amihez nem is nyúlnék hozzá nyilvánvaló.
Tehát ez így jó.
De egyébként ez a konkrét műtárgy, ez egy önarckép, tehát ez kár is lenne most már mostani télapó arcommal hozzá nyúlni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog valóban, ami nem akarom megakasztani ezt a beszélgetést pont egy önarcképpel, hiszen a maga módján nem is annyira jellemző ebben a kiállításban,
hiszen
sok minden más történt azóta, ami engem izgatott a alkotói értelemben, és hát azok a típusú változások, amik értek engem személy szerint, azok mind-mind benne vannak ezekben a művekben. Azért azt tegyük hozzá, hogy én annak a generációnak a tagja vagyok, akik az analóg világból átsétáltunk a digitális korszakba, és hogy is mondjam, egy rendszerváltozás előtti időszakból egy egészen más világba kerültünk, és sorolhatnám. Tehát olyan technikai típusú változások és olyan innovatív újítások történtek a világban, ami elképzelhetetlen volt mondjuk a 1960-as, 70-es években, amikor én gyerek voltam. És ez egy igazán írdatlan nagy kaland egy ilyen figurának, mint én vagyok, mert Mert ha csak arra gondolok, és most nem, nyilván nem politizálni szeretnék, de el nem tudtuk volna képzelni, hogy a szovjet hadsereg innen valaha kimegy ebből az országból. És valaha megváltozik mondjuk a társadalmi berendezkedés. Tehát ha innen nézzük, akkor már eleve egy nagyon nagy történet. Na most erre a műcsarnoki kiállításra visszatérve, ha nem sikerül elvenni a kedvét a hallgatóknak, hogy eljönnek, a műcsarnokba, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, mert azok számára, akik most 20-30 évesek is érdekes lehet, mert hogy egészen napjainkig fejtegetem én azokat a típusú
valahol ez egy kordokumentumok
is. Valahol igen, és ettől is lesz igazán érdekes, szerintem. Az is, hogy mondjuk a 70-es évek vége, 80-as évek elejéből olyan mondjuk alkalmazott művészeti dolgaim is előkerülnek, például ha már Sláger Rádióban vagyunk, akkor ugye lemezborítók.
Hát ezt én külön akartam majd mondani. Nekem az egyik kedvenc bikini lemezem az, ahol a te alkotásod látható. Ez a Szabadság rabszolgája egyébként?
Igen,
ugye
igen.
Az volt a...
És az a legfurcsább ebben, és hogy erről azért jó, hogy majd beszélünk, de hát ha akarod, akkor már is belefoghatunk ebbe, hogy a Varázsló kertje címe ennek a kiállításnak, ennek a címadó képe, az pontosan ugyanaz.
A lemezborító, ami... igen. Ezt én már néztem.
Tehát ezek a kapcsolatok így megvannak, és hát de ne felejtsük el azt sem, hogy a olyan induló zenekarok voltak akkor a 80-as években, mondjuk a progresszív rock tekintetében is, mint például az East együttes, ami akkor kezdte a pályát, és az első nagy lemezének a borítóját én csináltam, amit aztán Japánban is kiadtak, de akkor, tehát hozzáteszem, hogy ez ehhez
aztán
olyan
is értettem, hogy ez hogy
szem
sikerült.
És fül kellett azoknak, akik az igazán hogy is mondjam, korlátozott lehetőségek között mégis eljutottak ilyen helyekre, és csodálatos egyébként. Úgy szól az a japán lemez, hogy elképesztő.
Jobban szól, mint a magyar egyébként.
Nagyon jól szól a magyar lemez egyébként. Dobó Ferenc volt a hangmérnök, és kitűnő, tehát nagyon jó lemez lett, de ha lehet, akkor egy picit, és most ne haragudjon meg rám az East együttes, de a japán lemez egy hangja fülényit jobban szól.
Egyébként tartod a kapcsolatot a zenészekkel?
Nagyon, persze.
Tehát a bikinitől
abszolút. Hát annyira, például a kiállítás megnyitóra Németh Lojzi is eljött a régi barátság. Sőt, a testvére Németh Gabi is, a dobos, akivel meg hát aztán zenekart is csináltunk, az Reaktor nevű zenekart, vele Varga Janival, aki az Eastből
jött el,
igen. Akkor Máko Miklós volt a trombitás, ez 1984-86-ról beszélünk. Duncan Shields, aki már sajnos nincs közöttünk, ő volt az egyik zongorista, Ola Aladár, a másik.
Ők is ilyen legendás figurái voltak.
És ugye én egy képzőművész, akinek semmi köze a zenéhez, csak egy nagyképű műkedvelő, ilyen figurákkal játszottam egy zenekarban, de zseniális volt. Tehát nekem ez egy mai napig
na
egy
hát csoda. Jó, hogy ezt mondod, mert azon gondolkodtam, hogy a zene mennyit tett hozzá a te képzőművészeti alkotásaidhoz. Hát, más lett volna, hogyha nincs a zene?
Abszolút. Tehát az a látásmód, amivel mai napig rendelkezem, annak nagyon erős része például a zene. Evel együtt pedig azok a performatív művészeti ágak is, a tánc, ami összetartozik nyilván sok esetben a zenével, a színház, a film, és így tovább, de emellett nyilván az irodalom is, tehát én egy ilyen összművészeti történetben hiszek, illetve hát inkább úgy mondanám, hogy én ebbe szerettem bele. Tehát én egy művész családban nőttem föl, és a környezetemben képzőművészek, iparművészek, zenészek, színészek éltek, laktak, és számomra ez akkor adott volt. Tehát most ugye a 60-as évekről beszélünk, 60-as, 70-es évekről, és úgy jártunk be egymáshoz, mint a saját otthonunkba járnánk. Tehát, hogy látni és tapasztalni ezeket a különböző tehát olyan boszorkány konyhákba juthatott be az ember gyerek fejjel, ami elképesztő, hogy milyen inspiratív volt, és számomra ezért ez így adott is volt, hogy érdekelt nagyon, hogy hogy a saját kortársaimnak például, mert ugye most a szüleim generációról igen, beszélek, igen. De a saját kortársaim hogyan működnek. És, hát
nagyon másképp működtek, mint te?
Hát igazán nem. Tehát azóta a mai napig tartó barátságok van, léteznek közöttünk, és ha már zenéről beszélünk, akkor a jazz világában Magony Kovács Ferenc, trombitás, hegedés, zeneszerző, kitűnő muzsikus, vele együtt éltük a gyerekkorunkat például, és ő és Mákó Miklós, két trombitás megleptek a kertes megnyitomon, és egy saját maguk által komponált 3,5 perces zeneművet előadtak. Mindenki csodálatára. Tehát működik. És hogy nem volt... igazán különböző az a fajta gondolkodás, ami bennük volt, hiszen mondjuk a Kovács öcsi ő épp úgy készít szobrokat, mint mondjuk én, ahogy zenélek, mondjuk ő jobb szobrász, mint amilyen zenész én vagyok.
Ne bánts már magad, folyamatosan zenészként.
De én abszolút.
Meg az előbb azt mondod, hogy elveszük a kedvüket, tehát dehogy veszük, most hozzuk meg a kedvüket a varázsló kertjéhez, de az, hogy ugye egy összegző kiállítás ott a műcsarnokban, az neked egyáltalán a pályafutásodat tekintve ez mérföldkőnek mondható?
Szerintem
az összegzés miatt.
Igen. Mindenkinek, aki egy ilyen típusú helyzetbe kerül, vagy lehetőséghez jut, ez valóban egy, lehet így mondani, egy mérföldkő. Hát gondoljunk bele, hogy Magyarországon mondjuk hivatásszerűen a körülbelül 5000 művész él, akik most képzőművészekről beszélünk, hozzád teszem még azt is, hogy a magyarországi képzőművészet felsőoktatásában évente 300-an diplomáznak, tehát akkor ha elkezdünk matekozni, akkor gyorsan kiderül, hogy borzasztó nehéz lesz a pályán hozzájutni egy olyan helyzethez, hogy valaki mondjuk egy ilyen nagyszabású kiállítást hozzon létre. Most én erre nyilván nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon örülök neki, nem is számítottam rá, őszintén megmondom, hogy valaha az életemben lesz egy ilyen lehetőség.
Egy ilyen műcsarnoki
kiállítás, mert azért ebben számomra egy óriási kaland is rejlik. Tehát pontosan az, hogy tőlem ezek alatt, az évtizedek alatt a művek egy része elkerült tőlem. Nincs a...
Élték a saját életüket.
Élték a saját életüket. Elkerültek mondjuk múzeumba, vagy gyűjteményekbe, vagy az ég tudja hova. És a látóteremből kikerültek, tudod. És most ezeknek egy része a kurátori válogatásnak köszönhetően visszakerültek. Tehát most én megnézhettem 1976-ból az önarcképemet, és megnézhettem azt, amit a legutóbb készítettem, és a műteremből a festő állványról emeltünk le, és a köztelevő szépen csoportosított időszakok mutatják mindazt, ami számomra sem volt látható soha, és az az igazság, hogy nem is lesz. Tehát ez a hosszú válasz a kérdésedre, tehát ez egyrészt nagyon megtisztelő dolog, és egy óriási kihívás. Mert ez egy hatalmas munka, 205 darab műtárgyról beszélünk. Tehát
ennyi van kiállítva.
Ennyi van kiállítva, igen. Hát durván ilyen 800-1000 négyzetméter ez a három nagy, pontosabban hát három nagy terem, de négy felé tagolva. Szerintem most én nem olyan nagyképpen hangzik, azt mondom, hú, de rohadt érdekes. De az a helyzet, hogy nagyon érdekes.
Még neked is.
Nekem rettetes. Ez. Látom, elég sokan jönnek, tehát a közönség eget érdekli, ami persze nagy öröm a számomra, és örömmel szóba állok sűrűn ott vagyok, igen. Hát mondjuk az egyetemen tanítok, és amikor át tudok menni, meg persze a dolgaimat intézem, de amikor tudok, de tényleg nagy kaland látni ezeket így együtt, és azt is látom, hogy meglepi az embereket, meglepi a nézőket, mert valami kapcsolódást éreznek, kapnak a saját maguk múltjából, jelenéből. A jövőről nem beszélünk, bár én jóslatokban nem bocsátkozom, de vannak olyan művek, amik nem mondom.
De mondjad.
Szóval, ne, az hogy vannak olyan művek, amelyekben valamiféle jövőkép felsejlik, de nem feltétlen egy ilyen úrá optimista cuccról beszélünk, és nem mondom, hogy ez lesz a valóság, és bízom benne, hogy nem, de azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mert sokféle következtetésre juthat a néző.
Na, tehát amit ő benne elindít.
Igen. Mert ott válik egy műtárgy, a nézőben válik műtárgyá. Igen. Tehát, hogyha ott ha nincs köze a nézőnek a műhöz, akkor...
Hát, és annak milyen lélektana van még, hogy te valami fajta üzenetet mégiscsak megfogalmazol, amikor készíted az alkotói folyamat során, na de hogy az az üzenet megy át egyáltalán, amit te szántál.
Igen, vagy pont
az
nem.
Megint egy érdekes kérdés, millió kérdésem van még. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szurcsik József itt maradt velünk, nagyon örülök neki, a hallgatóknak is örülök. Egy mondhatom ikonikus alkotó művész. Itt volt a számon az előbb is, én mondhatom Munkácsi Mihály Díjas érdemes művész, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektor helyettese?
Igen.
De ugyanúgy ott vagy még, és tanítasz.
Hát még ott vagyok.
Oké, örülök neki. Majd mesélj erről is, kérlek, de hát van egy sokkal, de sokkal fontosabb apropója, ami miatt most itt vagy. Április 7-ig, tehát jegyezzék meg, kedves hallgatóink, a Műcsarnokban a Varázsló kertje címmel van egy kiállítás. A Szurcsik József természetesen alkotói pályafutásának, hát egyfajta összegzés, erről beszéltünk az előző blogban, de annyi lélektan van, amire most rátnék ugrani, mert dobáltad fel a labdákat rendesen. Hát az egyik az, hogy tényleg amikor az ember találkozik, az alkotó művész találkozik azokkal az alkotásokkal, amiket már elengedett korábban, tehát ezek milyen érzések neked? Ott azokban a nagy termekben.
Egyrészt a készüléskor, mindegyikre emlékszem pontosan a körülményekre.
Meg hogy vannak visszajött?
Meg abszolút, igen. Aha. Viszont elengedni sosem annyira egyszerű, de kénytelen az ember. Tehát befejezni nem lehet, abba hagyni lehet egy műtárgyat, a zenészek ugyanígy vannak egyébként ezzel.
Hát tudom, meg a könyvírók is így
vannak. És tehát igen, tehát abba hagyni lehet, befejezni nem, de el kell egy idő után engedni. És most újra találkozni ezekkel, ez tényleg egy olyan határtalan kalandá válik, főleg egy ilyen, ahogy mondod, egy összegző, hát jó, hát a koromnál fogva kénytelenek vagyunk erről beszélni, hogy egy összegző kiállítást látunk, ami igazából, amit elfogadok, mert amikor én a felkérést kaptam, én arra gondoltam, hogy az utóbbi 2-3 év anyagából csinálunk egy szép kiállítást, és akkor a Műcsarnok igazgatója Szegély György azt mondja, hogy no, ez egy visszatekintő kiállítás lesz. Akkor egy picit úgy magamba szálltam, de nagyon örülök neki, mert egyébként nem csináltuk volna meg. Tehát én mindig féltem ettől, vagy ez nem jó szó. Tartottam attól egy ilyen retrospektív kiállításban, az ember lezárja az életét, összegez.
Hogy az azt jelentheti automatikusan?
Jelentheti, persze, nem erre készülök.
Hát a zenész haverjaid már milyen korán csináltak mindig best of lemezeket.
Igen, hát hányszor volt búcsú koncert.
Hát arról nem is beszélve.
Szóval, hogy...
De még ilyet a Loizi barátod is csinált annól.
De ebben mindig van egy ilyen, hogy igen, be akarsz fejezni valamit, abban egy új dolgok érdekelnek, vagy egészen más típusú karakteri munkákkal szeretnéd magad szórakoztatni, és akkor egyszer csak mégiscsak történet olyan, hogy visszakanyarodsz valameddig. Tehát nálam is van ilyen, ebben a kiállításban is látszik egyébként, négy részre van tagolva, ami nagyjából kronológikusan követhető, de nem teljesen pontosan, és mindegyik a korszakolt egységeknek mindnek van egy saját címe. Tehát a legelsőnek a korszakváltó panoptikuma címe, a másiknak a lélek, másodiknak a lélek geometriája, a harmadiknak fekete-fehér kor, és a negyediknek pedig a nem mondom ki. Azért nem mondom ki, mert majd egy picit később, mert ugye ez, okay. ez a legúj, tehát a mára vonatkozó.
Okay. Okay.
Na most azt akartam mondani, hogy például a fekete-fehér kor, az tényleg fekete, az a terem úgy, hogy van az monokrom munkákat tartalmaz, és ott időben összegyűjtöttük azokat, amelyek időnként rám jött ez a hisztéria, hogy kivonom a színeket például a festményekből, és csak monokrom, fekete és fehér képeket.
De ezek csak időszakokig tartottak?
Igen, egy darabig, aztán újra vissza színigényem volt, visszajöttek. Aha. Na most itt ezen a kiállításon nagyon sok minden látható. Említettem a alkalmazott területen, tehát lemezborítók, CD-borítók, plakát, nem tudom, könyvborítók, rengeteg illusztrációt, könyveket csináltam korábban, és azért jó ezeket látni, mert mindegyik egytőről fakadt. Tehát ugyanaz az ember csinált, és valamilyen módon van közük ezeknek a dolgok.
Mégis különböznek.
Igen. És azért a néző bejön, és ráismerhet egy-két olyanra, hogy jaj, nem is tudtam, Tandori, de jaj, de nem is tudtam, hogy ez a fickó csinálta, vagy mit tudom, Császár Lászlónak a könyvét. Mindegy.
Világos. Most,
de hogy ez egy szintén egy ilyen kaland. Viszont, ja, meg van egy jó kis vitrin, amit nagyon szeretek. Hát a nézőknek nagyon ajánlom, hogyha eljönnek, ha másért nem, csak ezért érdemes eljönni, szerintem, kedves hallgató. A vitrinek miatt, és az egyik vitrinben ott egy olyan készletem van, olyan szerszámok, amelyeket elhasználtam, azokat én sajnáltam kidobni. Mert olyan sok időt töltöttünk együtt, küzdöttünk egymással a műtárgy alkotáskor, elhasználódott, és nem akartam
de
kidobni.
De hova tetted?
És megfaragtam őket, és megfestettem őket. És így megőriztem. Amíg élek, ezek az én társaim lesznek. Most ezek is ki vannak állítva. Hát nagyon vicces. Tehát látom, amikor a nézők benéz egy ilyen vitrínbe, és akkor látom, hogy borzasztóan jól esik, mert rengeteget fotózzák, szóval tetszik az embereknek, és ennek is köze van egyébként az összes többi.
Azért jó, hogy beszélsz, vagy szóba hoztad ezt a vitrint, meg a picit a kulisszák felé terelted az irányt, mert ugye mi ebben a műsorban nyilván a kulisszatitkokat szeretnénk bemutatni egy-egy létező program mögött. És hogy van ez ilyenkor? Tehát felhív a műcsarnok igazgatója. Van ennek a kiállításnak ugye egy kurátora, de lehet, hogy pont ő hív téged.
Pedig mindig leszoktam venni.
Nem baj, hát lehet, hogy az újabb kiállítás miatt hívnak. Engem nem zavar. Szóval van egy kurátora ennek a kiállításnak, hogy ilyenkor ez hogy működik, hogy ő választja ki? Az életműből?
Úgy van, hogy...
A darabokat?
A műcsarnok éves, több éves programját ugye kitalálják előre, és az én kurátorom Kondor Szilágyi Mária, a műcsarnok egyébként ő a vezető kurátor.
Igen, csókoltatjuk, volt már itt nálunk.
ő volt a kurátora ennek a kiállításnak. Nekem ugye otthon, családi körben egyszerű a dolgom azért, mert egyrészt például a gyermekeim anyja, ő művészettörténész, és azt a belső programot, azt mi ketten nagyon szépen össze tudtuk rakni, amivel segíthettük akár a műcsarnoki kurátor munkáját. Plusz a testvérem, aki Ausztriában él, Szurcsik János, ő készítette az arculatát ennek a kiállításnak. Tehát volt ebben egy ilyen családi együttműködés, aminek én megint csak nagyon örülök. Amúgy nem kedvelem azt, hogyha
összekeverik.
Igen, de ebben az esetben ez nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon jó volt így. Tehát az történt, hogy igen, a műcsarnok kurátora megkeresett, hogy akkor mit szólnék ehhez a programhoz, és ennek én borzasztóan ugye megörültem, és hát elkezdett kattogni az agyam, hogy hú, hát és amit említettem, hogy hú, de jó lesz, akkor most a legújabb melóimat behozom ide a műcsarnokba. Aztán, de most már nagyon örülök a visszatekintőnek, és ennek az összegző kiállításnak. Igen, hát általában kiállító helyeknél úgy zajlik, hogy vagy pályáznak a művészek, vagy felkérik őket mondjuk belső körből a kiállító intézmény belső kurátori csapata. Nálam ez történt, tehát én nem pályáztam.
Hát és nem ez az elegánsabb?
Hát én jobban örülök.
Hát de gondolom. Mit tudsz, van-e ilyen szempontból visszajelzésed, hogy általában kik látogatják a kiállítást? Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy az egyetemről a tanítványok megfordulnak ilyenkor?
Igen, nagyon sokan. Ugye volt egy kertes megnyitó 29-én, uh-huh. február 29-én, elképesztő tömeg volt, szóval hát én hallottam is olyanokat, hogy ilyen...
Rockstar barátait megirigyelték.
Hát igen, ilyen Rolling Stones-os volt az egész. El is jöttek tényleg zenészek is, nagyon sokan, úgyhogy nagyon megtiszteltek az East zenekar régi és új tagjai, és így tovább mások is, tehát nagyon-nagyon boldog voltam.
Egyébként jónak, én nagy East rajongó vagyok, nekem a Rések a falontól kezdve, egy csomó minden ott van egyébként. Még a homonyikos lemez is ott van, a 86-os homonyikos lemez is.
Az is egy kivételes.
Ott van az autóban, ezeket hallgatom, de egyébként nagyon szeretem a Zászlót bont a félelem, és az összes több ilyen, már az új. Igen, korszakból igen. is a dalaikat.
Hogyha Takács Tomi is ott volt, Pál Vagyi Jézus, Mocán Péter, Varga János, sorolhatnám
hát az ikonikus meg. Alakok van, a zenéből is.
Igen, nagyon örültem, és mások is. Na és kérdezted, hogy kik nézik el. Tehát a kertes megnyitón döbbentem meg igazán, hogy egyrésztről nyilván a családtagjaim ott voltak, uh-huh. de hát ők mégse tudnak ezer nem
persze,
vagyunk
kezdve.
Igen. De hát a munkatársaim, kollégáim, növendékek mellett nagyon sok olyan ember jött már a megnyitóra is, akik miatt azt éreztem, hogy ez igazán nem az én sikerem, hanem a képzőművészet sikere.
Aha, de jó.
Hogy az embereket igenis baromira érdekli, hogy mi történik ma a képzőművészetben. Az csak egy adalék, hogy én, tehát nyilván én, ez az én ünnepem is volt, de ez az én olvasatomban bizony a képzőművészet ünnepe is, mert hogy pont ez alatt az időszak alatt azért Budapesten naponta, főleg ez a csütörtök-péntek időszakunkban ilyen 20-25 megnyitó van más uh-huh. intézményekben is. Na most igen. persze. És hát volt egy nagy esemény is, a képzőművészetet érintő nagy esemény pont ez alatt, az idő alatt, és mégis ilyen irdatlan, ilyen mennyiségű ember jött, kezelhetetlen volt a számomra, de hát nagyon-nagyon boldog érzés fogott el, és azóta is, ma is benn voltam a műcsarnokban, és nagyon-nagyon különös, hogy egészen fiatalok, tehát ilyen gimnazistakorúak, fiatal felnőttek és idősebbek jönnek, és tök jó, megszólítanak, mosolyognak, kérdeznek. Nagyon, nagyon különleges, nagyon jó dolog.
Megértem. Egyébként ez így megy általában, hogy ha van egy kiállítás, akkor maga az alkotó bármikor bemehet?
Hát jó, ha bemegy, mert olyan furán néz neki egyébként, hogy felrakta a falakra a képet, az, a képeket, aztán hazamegy és elkezd szúnyogkálni vagy borozni.
Nem, csak hát most azok nevében is kérdezem, akik annyira nem járnak feltétlenül, vagy nincsenek benne otthon, hogy persze. hogy megy ez. Nyilvánvalóan egy színházban, amikor van egy folyamat, ott van a rendező, amíg megrendezi a darabot, de általában itt azt mondják az alkotóművészek estére, hogy elengedi a darab kezét, amikor a premier megvolt.
Igen, ezt értem.
Na, hogy van ez nálatok?
Elengedem, én is elengedem, viszont ugye pont a megnyitó esemény ébresztett rá arra, hát mondjuk jó, szembenézek én már egy ideje azzal, hogy tényleg sokan eljönnek a megnyitó megnyitókra, és ez nagyon nagy megtiszteltetés, nagy köszönet az embereknek ezért. De arra, azért te felnyitott a szemem, hogy elengedni lehet, de nem szabad úgy elengedni, hogy a közönségemmel nem tartok valamilyen szinten kapcsolatot. Ugye megértettem azt is pont ezen az irdatlan méretű megnyitón, hogy hát ezért nem megy ki a közönség körébe a zenész sem, és a színész sem előadás után, mert egyszerűen szabadulni nem fog
persze,
tudni, tehát ez nem megy. Viszont nagyon jó, ha vannak olyan helyzetek, hogy igenis azok a visszajelzések azonnal és tényleg hiteles forrásból egy az egyben megérkeznek a kertes látogatóktól, az érdeklődőktől, és én is tudok esetleg olyan kérdések merülnek, vagy hihetetlen jókat kérdeznek. Tehát nem csak technikai jellegű kérdések vannak, de ugye felmerül az is, hogy amit én csinálok, az miért van. És akkor én ezt megválaszolom, hogy tényleg ez nem változott az évtizedek alatt, hogy én az emberiség alapproblémáival foglalkozom. És engem az érdekelt mindig, hogy az egyénnek milyen a viszonya a társadalommal, az egyénnek milyen a viszonya a hatalommal, milyen a társadalom és a hatalom viszonya, és ezeknek a sokféle variánsa, ez mind-mind foglalkoztat, és ezzel foglalkoztam ezekben a képekben. Ha így nézzük, akkor még inkább érdekes lehet a néző számára, hogy egy ilyen csendes figura, már mint csendes műfaj a képzőművészet, ez hogyan tud megvalósulni egy ilyen kérdéscsoportra adott válasz például.
Hát aztán, hogy neked milyen a kapcsolatod mindazzal, amit most az előbb felsoroltál, az meg gondolom benne van.
Az jól látható
az szerintem. Az alkotásokban.
Szerintem jól látható.
Hát képzeld el, a végén vagyunk.
Hát akkor.
De nagyon élveztem ezt, őszintén mondom, a beszélgetést. Örülök neki. Nagyon sok útravalót adtál tudat alatt is szerintem, így a hallgatóknak, amiről érdemes ez holnap után beszélni, hogy van miért. Van miért kitartani, mert hogy ha ilyen mérföldkövek várják az embert bizonyos elágazásoknál, akkor azért csak érdemes végig csinálni.
Hát az biztos. Nem? Egyébként meg az egyetemen a fiataloknak, tehát ezt mondom, hogy muszáj bízzanak és higgyenek abban, hogy ami most van, az sem állandó, és mindig lesz változás.
Hát ezt megtapasztaltad. Honnan indultunk, ugye? Vagy indultál? Hát, és itt vagyunk. Igen. És milyen jó, hogy itt vagyunk. Kedves hallgatóink, a Varázsló kertje április 7-ig Szulcsik József kiállítása a Műcsarnokban. Tessenek megnézni, indulok én is egyébként, hogy most már akkor, ha beszéltünk róla, lássam én is. Csillogjon így a szemed, ha legközelebb találkozunk, ez akárhány év múlva lesz, akkor nagyon nem nyúlok mellé. Mert akkor szerintem csillogni fog a látogatók szeme is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Az idődet, és a hallgatókét is természetesen. Most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.